Áldás, békességet kívánok mindenkinek ezen a szép napsütéses napunkon. Gyülekezeti énekeskönyv, remélem, hogy van nálunk, mert most abból énekelnénk a 265-öst. Magasztaljuk a mi Úrunkat imádságban. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy felhoztad a te napodat most is. Köszönjük, hogy élvezhetjük annak melegét. De leginkább azért adunk neked most hálát, hogy rád úgy tekinthetünk, mint csodálatos napunkra, ahogyan a Zsoltáros is vallotta azt egykor. Köszönjük, hogy szereteted melegében megfürödhetünk. Köszönjük, hogy most így hívtál ide bennünket erre a hétre, hogy magunkba szívhassuk, hogy kitárva a szívünket, lelkünket előtted, tényleg megtöltekezhessünk a te szereteteddel. Azért is imádkozunk, hogy bennünk is hadd csaphasson magasra az irántad való szeretet lángja. Hadd tudjunk valóban teljes szívünkből, lelkünkből, erőnkből és elménkből szeretni téged. És köszönjük, hogy akkor sokkal inkább fogjuk tudni szeretni egymást is. Kérünk téged, hogy szent lelked által munkáld ezen a mai napon is ez bennünk. Légy így itt most, és majd a csoportos beszélgetéseinkben is. Te vezess bennünket szent lelked által. Segíts, hogy meghallhassuk halk szelíd szavadat, hogy ne kelljen keményebben beavatkoznod az életünkbe. Segíts, hogy komolyan vehessük. Kérünk téged, hogy maradj így velünk a te kegyelmeddel. Ámen. A mai napunknak a témája a bizalom. Mózes első könyve 3. fejezetéből szeretnék egy szakaszt felolvasni ehhez. Ismerős, de azért, hogy mégis az apró részletei is előttünk legyenek. Ezért figyeljünk együtt tehát erre az ige szakaszra. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fájának gyümölcséből ehetünk. Csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. De hogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, mert kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járkelt a kertben, elrejtőzött az ember és feleség az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte. Hol vagy? Az ember így felelt. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól: mit tettél? Az asszony így felelt: a kígyó szedett rá, azért ettem. Az elmúlt napokon már volt itt szó arról, hogy Isten úgy teremtett meg bennünket, embereket, hogy a vele való közösségben érezhetjük magunkat igazán jól. Tehát a vele való közösségre, és aztán ezen keresztül az egymással való közösségre teremtett bennünket, ami azt jelenti, hogy társas lények vagyunk, tehát kapcsolatra teremtett emberek vagyunk. Az is elhangzott már itt, hogy úgy teremtette Isten az embert, hogy a maga képére és hasonlatosságára, ami azt jelenti, hogy mi vagyunk a teremmények közül egyedül azok, akik tényleg így élhetünk, hogy kapcsolatban Istennel, és igazán kapcsolatban egymással. Azt is hallhattuk már, hogy a férfi és a nő együtt képviseli Istent, azt a szeretett közösséget, amely a Szent Háromság Istenben van, vagyis hát ez lenne a jó, és ez a küldetésünk, feladatunk, illetve ez a csodálatos lehetőségünk, így is mondhatnám, vagy kiváltságunk, hogy megjeleníthetjük, beleélhetjük így módon ebbe a világba az Isten szeretetét. Most ebben a történetben, amely hangzott hozzánk Mózes első könyve 3. fejezetéből, a folytatást láthatjuk. És azért olvastam most ezt, mert pontosan a mai napi témánkhoz nagyon is kapcsolódik, hiszen azt láthatjuk, hogy valahol a bizalom volt az a pont, amelyen tulajdonképpen a kísértő támadt. Érdemes szinte mondatról mondatra végig gondolni ezt a történetet, hogy ki mit mondott. Megjelent tehát a kísértő, ugye a kígyó képében, és felteszi az asszonynak a kérdést: csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Mi ez a kérdés igazából, amit feltesz itt a kígyó, hogyha a tartalmára gondolunk? Isten tényleg ezt mondta, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehetnek? Nem ezt mondta, hiszen odaadta nekik az édenkertnek minden fáját, hogy vehetnek mindegyik fáról, szakíthatnak a gyümölcsükből, és élvezhetik azokat. Egyetlen egy fa van, amelyről nem szakíthattak, a gonosz és a jó tudásának a fája, vagyis az erkölcsi ítéletet Isten a saját kezébe tartotta, magának tartotta fenn. Tehát tulajdonképpen, amit itt megfogalmaz a kísértő, az igazából hazugság. Megkérdőjelezi azt, amit az Isten mondott. A probléma az, hogy az asszony egyáltalán szóba állt a kísértővel, mert jobb lett volna, ha nem is áll vele szóba. De ő, mint egy Istent is védelmezve, elkezdi magyarázni a helyzetet, hogy ehetünk a kert fáinak gyümölcséből, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, hogy nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. Jön a következő mondat a kísértő szájából: de hogy haltok meg. Vagyis amire Isten ugye azt mondja, hogy így lesz, annak pont az ellenkezőjét állítja már itt a kísértő, hogy hát nem kell komolyan venni, amit Isten mondott, mert úgysem úgy lesz, nem fogtok ti meghalni. És aztán a folytatás az megint különösképpen is izgalmas, hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. És ezzel igazából már olyan dolgot mondott a kísértő, amivel Évában tulajdonképpen az Istenbe vetett bizalmat ingathatja meg, mert hogy valami olyasmit sugal ez, amit a kísértő mondott, hogy minthogyha Isten irigy lenne. Nem akarja, hogy olyanok legyetek, mint ő. Tehát valami jót az Isten tőletek irigyel, tőletek el akar szárni. Márpedig, hogyha az Isten ilyen Isten, ez már a következő gondolat lehet, hát akkor igazából ő nem is jó Isten. Hát az Isten, ha jó, márpedig ugye Istenről azért általában ezt így el lehet fogadni, hát ha jó az Isten, akkor nem irigy. Ha meg irigy, akkor nem lehet jó az Isten. És hogyha nem jó az Isten, hát akkor itt jön az a pont, hogy akkor igazából én hogyan bízhatok meg benne, és hogyan bízhatom rá az életemet, hogyha ő igazából nem is jó Isten. És itt látjuk azt, hogy sikerül is elérni a sátánnak azt, ami a célja volt, hogy megingassa, aláássa ezt a bizalmi kapcsolatot, amely azelőtt fönt állt Éva, Ádám és Isten között, tehát egyáltalán az ember és Isten között. Most már nem tud úgy bízni Éva, és nem tud úgy bízni aztán Ádám sem az Istenben, utána már oda kerülhet Isten minden egyes mondata utána egy kérdőjel, hogy tényleg úgy van? Valóban úgy van? Szabad ezt nekem komolyan vennem? El kell ezt nekem fogadnom? És aztán már nem tud úgy bízni az ember, tehát tulajdonképpen a bizalmát vonja meg, ezért is szoktuk azt mondani, hogy itt az Édenkertben az történt, hogy az ember megvonta Istentől a bizalmát. Mert azt gondolta, hogy ha az Isten tényleg ilyen Isten, akkor jobb lesz, ha én élem az életemet úgy, ahogy én azt jónak látom. És elindult az ember a maga feje után. Ez a történet azonban azt is elénk tárja, hogy mi lett a következménye ennek. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt el a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben is, megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért rejtőztem el. Ezek a szavak, amik csak itt ennek a mondatnak a végén vannak, ezek is nagyon sokat mondok. Megijedtem. Megjelenik az ember életében a félelem. Az első emberpár abban a bizalmi kapcsolatban, szeretett kapcsolatban, amire Isten teremtette őket, és amiben egészen a bűn esetig voltak, tehát eddig az esetig, nem ismerte a félelmet. És most pedig pontosan attól ijed meg, akit pedig addig tényleg tisztelt és szeretett, akivel bizalmi kapcsolatban volt, most attól fél, elrejtőzik. Ez is sokat mondó, hiszen hány ember rejtőzködik ma is valamilyen formában. Nem biztos, hogy a bokrok közé vagy a fák közé rejtőzik, de valami mögé, vagy valamilyen helyzetbe, vagy valahová elrejtőzik. Mert mezítelen vagyok. És ez a kép is igazából, ami itt elénk jön ezzel, hogy most döbbennek rá arra, hogy mezítelenek, és az elkezdi őket zavarni, valahol ez is tulajdonképpen átvitt értelemben arról beszél, hogy mi történt a kapcsolatokkal. Megjelenik az ember életében a szégyen, megjelenik ez, amit már tulajdonképpen az elrejtőztem is kifejez, hogy most már a kapcsolat Istennel sem, és aztán az emberrel sem olyan nyitott, olyan tiszta, mint amilyen volt, mint amilyenre Isten egyáltalán az embert teremtette. Hiszen gondoljunk bele, ez a kép tényleg sokat mondó, hogy most döbbennek rá arra, hogy mezítelenek, hogy a jó esetben legalábbis az ember, hogyha mezítelen, akkor kicsit szégyelli magát, legalábbis abban az értelemben, hogy nem nagyon akarja, vagy nem szeretné, hogyha mások úgy látnak, és akkor inkább elrejtőzik, elbújik, vagy gyorsan ruhát vesz magára. Tehát, hogy valamiképpen azért ez az egész folyamat ott van, és valahogy így van ez. Most átvitt értelemben, tehát így van ez a kapcsolatainkban is a bűneset óta, hogy nincs az a nyitottság, hogy elrejtőzünk egymás elől is sokszor, hogy falakat építünk, nem ruhát húzunk magunkra, mint valóságos értelemben, hanem falakat építünk föl, és elbújunk a másik elől, és az általában visszavezethető oda, hogy az Istennel sincs igazán bizalmi kapcsolatunk, nincs igazán meghitt kapcsolatunk, mert valahogy úgy van az, ahogyan egy dán bölcselőnek a gondolatában van, ő is egy képet használ tulajdonképpen, ezt én már elmondtam, szerintem vannak, akik hallották ezt tőlem, de azért hadd mondjam el, mert annyira szemléletes ez a bizonyos pókos hasonlat, hogy a pók hogyan szövi a hálót, hogy van egy bizonyos szál, ami tartja a hálót, és ez a bölcselő ezzel akarja ábrázolni azt, hogy a mi életünk számára is kell, hogy legyen egy ilyen szál, ami tartja az életünket, és ez az Istennel való kapcsolat. Na most, hogyha ezt a szálat elvágjuk, amely tartja az életünket, akkor történik az, ami a pókhálóval is történik, hogy gyakorlatilag a pók is belegubancolódik a saját hálójába. Tehát, hogyha elvágjuk ezt a szálat, annak következménye az, hogy saját magammal sincs igazából békességem, saját magamat sem igazán tudom elfogadni olyannak, amilyennek teremtett az Isten, aztán megromlik, megromolhat a körülöttem lévőkkel is a kapcsolat, és ezt lehet tovább vinni, amit megint csak tapasztalunk, hogy a természettel, tehát azzal a teremtett világgal, amelyet az Isten ránk bízott, azzal is megromlik tulajdonképpen a kapcsolat abban az értelemben, hogy nem azt tesszük vele, amit az Isten elmondott ott annak idején, hogy őrizzük és műveljük, hanem kizsákmányoljuk, kihasználjuk és tönkretesszük. Tehát így hatnak egymásra, jobban mondva, így hat az Istennel való kapcsolat, vagy annak a hiánya a saját magunk róla alkotott gondolatainkra, képünkre, azt is mondhatnám a saját én képünkre, hat az egymással való kapcsolatainkra, és hat a természethez, a teremtett világhoz való viszonyulásunkra is. A nagy kegyelem az, hogy Isten ezután, a bűneset után sem mondott le rólunk, és nem mondta azt, hogy most már, ha így összegubancoltál mindent, és belegubancolódtál a saját hálódba, hát akkor maradj ott, aztán viseld a következményeket, hanem elküldte Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát, jobban mondva, tulajdonképpen saját magát adta Jézus Krisztusban, azért, hogy ez a bizonyos pókháló, ez még úgy ki, hát ez ki lehessen gubancolni, és hogy nekünk mégiscsak legyen egy ilyen tartó hálónk, egy olyan háló, amely biztonságot ad, és amelyben élhetjük az életünket, és amely hálóban megmaradva a kapcsolataink is gyógyulhatnak, és tisztulhatnak. És most, hogyha gondolunk arra, amit tegnap hallottunk Jézus Krisztusnak a szeretetéről, akkor én legalábbis azt remélem, hogy sokunkban megerősödik a bizalom Jézus Krisztus iránt, és Jézus Krisztus által Isten iránt, hogy tényleg erre az Isten, aki ennyire szeret bennünket, és aki nem mondott le rólunk, és tényleg úgy szeret, ahogyan Jézus Krisztusban azt láttuk, hogy az ő szeretete nem hangulat szeretet, nem érzelkő szeretet, és most nem akarom újra elmondani, amit tegnap volt, hiszen beszélgettünk is róla, akkor erre az Úrra én bátran rábízhatom magam, és megerősödhet a belévetett bizalmam. Hiszen Jézus Krisztust pontosan azért adta Isten, hogy ez a bizonyos Isten kép, tehát hogy a maga hasonlatosságára és képére teremtett bennünket, tehát ez a kép, amely összetört a bűneset következtében, ez helyreállhasson. Ez újra felragyoghasson rajtunk. Tehát kezdődik ott, hogy mert Jézus engem nagyon szeret, és ugye tegnap azzal fejeztem be, hogy szabad megnyitni a szívünket Jézus előtt, azelőtt a Jézus előtt, aki oly csodálatos módon szeret bennünket, tehát hogy engedjük, hogy ő szeressen bennünket, mert csak így tanulhatunk meg igazán szeretni. És akkor, hogyha benne igazán bízunk, ha merjük magunkat rábízni, akkor fog a bizalom bennünk megerősödni, és akkor tudunk tényleg egészséges kapcsolatokat kialakítani a körülöttünk lévőkkel. És most még egészen röviden, ezt már inkább csak ilyen vázlat pontokban szeretnék még a bizalommal kapcsolatban elmondani dolgokat. Például olyat, hogy mik azok, amik a bizalmat összetörhetik? Ez most már tényleg így, hogyha gondolunk az egymással való kapcsolatainkra, gondolunk a hétköznapjainkra, hogy hogyan is működik ez a gyakorlatban. Nyilván nem lesz teljes a felsorolás. Tehát a bizalmat összetörő dolgok közé tartozik, azt hiszem mindnyájunk számára ismerős a hűtlenség. Társkapcsolatban egyik fél megcsalja a másikat, leginkább ugye erre gondolnak az emberek, hogyha hűtlenségről van szó, hogy megcsalja a társát. De hadd mondjam, hogy azért a hűtlenség ez megnyilvánulhat más formában is. Például talán nem ártana nekünk, akik házastársak vagyunk, feleség vagy férj vagyunk, egy kicsit jobban vigyázni, de nyilván ez kiki saját magáról tudja, hogy neki ebből mennyit kell magára vennie, de arra, hogy például a társunkról a háta mögött lehetőleg ne mondjunk rosszat, vagy megalázót, vagy olyasmit, aminek az elhangzásakor, hogyha ott lenne a társunk is, akkor ő kényelmetlenül, kellemetlenül érezné magát. Mert valahol ez is egyfajta hűtlenség tulajdonképpen, amikor egy picit kiszolgáltatjuk a társunkat azzal, hogy valami rosszat, valami megalázót, valami számára kellemetlent mondunk. Akár a háta mögött, de tulajdonképpen ez a jelenlétében is ugyanígy érvényes, hogy ezzel fájdalmat lehet okozni, és bánatot lehet okozni. Aztán a bizalmat összetörő dolgok közé tartozik, hát amikor egyszerűen visszaélünk a bizalommal, lehet itt gondolni olyasmire, hogy elmond az a másik valamit nekem, tényleg úgy, hogy ezt neked mondom el. És hányszor megtörténik az, hogy ez a neked mondom el, aztán már nem tudom hol, hány emberen keresztül jutva, és nem tudom, hanyadik embertől hallja esetleg vissza az, aki úgy mondta el a barátnak vagy a társnak, hogy csak neked mondom el. Hát ez is valahol visszaélés a bizalommal, hogyha én nem tudok titkot tartani, hogyha én nem tudom azt, amit ez egyébként barátok közötti kapcsolatban is így van, hogyha nekem valamit bizalmasan elmond a másik, és én ezt nem tudom megtartani, hanem elkotyogom mások előtt is, akkor utána nyilván, hogy ez a barát már meggondolja, hogy mit mondjon el nekem. Mert attól tart, hogy az is majd valahol a... Hát most már a piacon nem hangzik, mert piac nem nagyon van, legfeljebb Pesten, de hogy ki tudja, hogy meddig jut el. Példabeszédek könyve 16. fejezet 28. versét hallgassuk meg, mert ezzel kapcsolatban ez egy nagyon bölcs mondat.
A gonosz ember versengést szerez, és a súsárló elválasztja a jó barátokat.
Köszönöm. Sósálló. Ez egy régies, de nem tudjuk mi ez. Hát ez a... Prec, így van, tehát ez aki így tovább, igen, a sósállóból lehet érezni, mondjuk itt tovább mondja. Példabeszédek 16-28. Következő bizalmat összetörő dolog az őszinteség hiánya. Talán erről nem is kell túl sokat beszélnem, hogyha nem tudjuk a másikról, hogy most igazat mond, vagy nem mond igazat, vagy hogy ami valóban az igazság, azt elmondja-e, akkor elég nehéz megbízni benne. Tehát, hogyha nem tudom, hogy mihez tartsam magam, mert nem tudom, hogy most ez a mondat helytálló, igaz-e, lehet-e ráépíteni, vagy ez most éppen hazugság, vagy féligazság. Nehéz az ilyen emberrel egyáltalán még kapcsolatot is tartani. És hát a bizalmat összetörő dolgok közé tartozik a féltékenység is. A következő, amihez tulajdonképpen megint csak néhány gondolatot szeretnék így vázlatosan adni, hogy ha már egy kapcsolat elromlott, és ha már nincs igazán, tehát megszűnik a bizalom, hogy hogyan lehet mégis újra felépíteni a bizalmat. Az egyik ilyen, hogy legyünk lelkiismeretesek, megbízhatóak a feladataink és kötelességeink teljesítésében. Ez a Zsoltárok könyve 37. fejezet 37. verse.
Ügyelj a fethetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberéjé.
Aztán a következő, ami biztos, hogy segít a bizalom kiépítésében, vagy újraépítésében, az ígéreteinknek a megtartása. Ezek egyébként mind olyan pontok, amelyek azt gondolom, hogy ebben a mostani világunkban, amelyünkben élünk, különösképpen is figyelemre méltók. Mert például pontosan az ígéretek is valahogy mostanában úgy, nem tudom, egyre kevésbé számítanak. Tehát olyan sok mindenkinél lehet azt látni, hogy mond valamit, ígér valamit. Mert nyilván előfordulhat olyan, velem is biztos előfordult már, és itt is bocsánatot kérek, hogyha esetleg a jelenlévők közül éppen valakivel, hogy valamit mondtam, valamit megígértem, és adott esetben valamiért elfelejtettem. Velem előfordul ilyen. De ezért bocsánatot kérek, mert ez nem szándékos. Hogyha aztán kimegy a fejemből. Különösen meg szokott ez történni a vasárnapi istentiszteletek után elhangzó dolgokkal, amikor ott kezet fogok sok mindenkivel, és hogyha ott hangzanak el ilyen kérések, vagy ott beszélünk meg valamit, sokszor van megvallom, hogy aztán vasárnap délután, amikor úgy egy kicsit lecsendesedem, akkor úgy elkezdem végig gondolni, hogy igen, most mi hangzott el, ki mit mondott, kinek mit ígértem, kinek mit mondtam. Előfordulhat, hogy valami kimarad, úgyhogy ezért visszamenőleg is, meg előre is bocsánatot kérek, mert ezek nem szándékosak. Viszont az, hogyha könnyelműségből, tehát tényleg már úgy vagyunk vele, hogy jó, hát ígértem valamit, aztán mit számít az, hogy ígértem valamit? Az viszont már azt gondolom, hogy azért sokkal súlyosabb dolog. Következetesség, hogy ne a pillanatnyi szeszélyeink szerint viselkedjünk. Talán ez is segíthet abban, hogy a bizalom megmaradjon, vagy felépülhessen. Aztán az ígéretekhez tartozik igazából még az, hogy jó, hogyha előtte végig gondoljuk, hogy amire azt mondjuk, hogy igen, azt tényleg tudom-e teljesíteni. Tehát erre mondjuk azt, hogy meggondolatlanul ne ígérjünk semmit. Mózes 3. könyve, 5. fejezet, 4. versben van ilyesmiről szó. Ezt kinek is adtam?
Vagy ha valaki meggondolatlanul esik az ajkára, akár jóra, akár rosszra, bármire, amire csak meggondolatlanul esküdhetik az ember, ha nem is vette észre, de aztán megtudta, vétkessé vált az ilyen miatt.
Aztán a következő, ami megint segítség lehet, hogy legyünk őszinték, hát ez itt sokszor elhangzik különböző formában, mondjuk el a teljes igazságot, Ez leginkább azt gondolom, hogy a házasságban, a házastársi kapcsolatban nagyon igaz, vagy nagyon jó lenne, hogyha így működne. És az igazságnak ne csak egy részét, és a gondolataink mellett az érzelmeinket is osszuk meg a másikkal. Ez, hogyha ugye a házasságokra gondolunk, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy elég baj az, amikor egy házasságban már a beszélgetés csak olyan szinten működik, hogy mit kell vásárolni, hogy a gyerekkel mi történt, hogy a gyereket holnap hova kell elvinni, honnan kell hazahozni, és ezzel kiismerül a beszélgetés. A következő, csiszoljuk jellemünket. És ne felejtsük el, hogy a válsághelyzetek nem csak fejlesztik jellemünket, de le is leplezik, mi van a szívünkben. Aztán ismerjük meg magunkat, gyenge pontjainkat. Hát aki Istennel kapcsolatba került, tehát a bizalmát neki ajándékozza, és olvassa az ő beszédét, és imádságos kapcsolatban van vele, az azt hiszem, hogy ezt nem mondom azt, hogy napról napra, de igencsak átéli, hogy kénytelen, most ezt értsük jól, egyre jobban megismerni saját magát, mert Isten egyre több dolgot hoz az ember elé, és egyre több mindenre mutat rá, amit addig talán észre sem vettünk, hogy na hát ez nem biztos, hogy jó, ezen is lehetne még változtatni, ezt is másképpen lehetne csinálni. Tehát, hogyha vele kapcsolatban vagyunk, akkor ez biztos, hogy történik, illetve hát ez folyamatosan történik. A Korintusbeliekhez írott első levél 9. fejezet 25. versét Pál apostol vall arról, hogy ő ezt hogyan élte meg, illetve hogyan cselekedte.
Mindazt pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatöltető, azok ugyan, hogy romlandók konszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos, hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.
Aztán a következő, ne adjuk fel elveinket nyomások alatt, vagy valamilyen előny kedvéért. Hát ez több igét is lehet mondani, például a Zsidókhoz írott levél 4. fejezet 2. versét.
Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is, de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hite azokban, akik hallgatták.
Aztán a Kolossébeliekhez írott levél 4. fejezet 12. verse.
Köszöntiteket, Efraész, aki közületek való Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen teljes bizonyossággal álhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata.
És akkor még a Rómaiakhoz írott levél 5. fejezet 3. verse.
De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a nyomorúságokkal is, mivel tudjuk, hogy a nyomorúság munkája ki az álhatatosságot.
Uh-huh. Köszönöm szépen. És akkor még két gondolat a bizalom építéshez. Legyünk jókedvűek, ne essünk bele az önsajnálat hibájába, mert hogy az olyan emberben elég nehéz megbízni, aki folyton sajnálgatja magát, vagy sajnáltatja magát. És amivel szeretném befejezni, hogy adjuk tovább a bizalmat, bízzunk másokban, mert ez felemel, megerősít, szárnyakat ad, megerősíti a másik embert a létezése értelmében. Jó beszélgetést kívánok!
Az Úr csodásan működik, de útja helyben van.
Thank you.
Sos sötét,